Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk mai adásában Hartára látogatunk. A település Bács-Kiskunvár megyében, a fővárostól 90, Kalocsától 20 kilométerre található. Közúton nagyon jól megközelíthető, de egyre több kerékpáros és gyalogos zarándok is áthalad vagy megpihen a településen. Gyűjteményei: a Kiskunsági Nemzeti Park szikes pusztáin vezető túraútvonalai, a Dunapart hangulatos sétányai, ízlelőpontjai és a közelmúltban átadott német nemzetiségi tanösvénye segíthetik a Hartára érkező látogatók élményteli kikapcsolódását. Dollenstein Lászlóval, Harta nagyközség polgármesterével a Dunaparton találkoztunk. A víz közelsége, az erősen leapadt folyó és a partmenti fás területek őszi, kissé opálos látványa sajátosan vonzó arculatot adott a hartai, vagy más néven alföldi Dunakanyarnak.
Tőlünk itt jobbra az ott a hajóállomás épülete, most egy motoros klub használja, teherforgalom van, ott látszik egy gabonaberakó, tehát jelenleg is van forgalom, de kifejezetten gabonaberakás teherforgalom. Ott volt a személyi kikötő, onnan napi járat volt a Budapestre, és nagyon sokan Hartáról jártak, fölvitték a portékáikat, a kofák, akik mindenfélét is elutak, vagy csak egyáltalán azzal utaztak föl Pestre. Ugye ennek a fölélesztéséről többször volt szó az elmúlt évtizedekben, nem Harta vonatkozásában, hanem egyáltalán a dunai hajózás, vagy nagyon szép dolog volt. Tehát ez látszik, hogy talán úgy végleg eltűnik. Ön is mondta, hogy milyen keskeny a Duna. Keskeny, kevés benne a víz, sajnos ezt néha már csak ároknak mondják a horgászok. Igaza van, hogy keskeny, de ez abban a pillanatban csak ránézünk, hogyha másfél métert emelkedik, akkor ugye rögtön 80-100 méterrel is akár szélesebb tud lenni. Túloldalon a homokpadok, ezek mögött még víz van, és akkor ugye az összekötődik, tehát jóval szélesebb lesz.
Látjuk, hogy vannak zátonyok, szigetek. Ezek most mind élnek, mert ugye annyira alacsony a vízállás, hogy tényleg sziget a sziget. Felső zátony, alsó, ordasi sziget, ezek mind itt vannak, öreg sziget.
A kőgátakkal való szabályozás révén elég erősen fel is vannak rakódva ezek, tehát amiket most még azért mi még szigetnek hívunk, ezek ugye sajnos nagyon, nagyon ritkán szigetek. Jó lenne, nagyon-nagyon jó lenne, ha Dunába több víz lenne, varázsolni nem tudunk, de a Duna, hogy az előbb mondtam önnek, az akkor az igazi, amikor olyan kicsit nagyobb víznél, jó közepes víznél igazán él, mármint természet látványosság szempontjából állatvilág, amikor igazán élnek ezek a szigetek vagy a mellékágak, és akkor tényleg mindenféle olyan állat, ami egyébként nem látható máskor előjön, vagy amennyire meg tud akkor ott pezsdülni a vízi élet, ugye rögtön élettele, ívóhelye lesz a kalaknak.
Különösen tetszik ez a térkép, amit ide kihelyeztek a Dunapartra, mert itt nem csak a hartai Dunapart egy részét lát, be tudják pozícionálni, hogy hol is állunk, hol vagyunk most földrajzilag, hanem a környező településeket, azoknak egy-egy látnivalóját, mint a Paks, Géderlak, Dunapatal, Dunaföldvár, tehát egy ilyen körben, talán még Solt is ugye ott a végén, igen, rákerült a térképre, itt a Szelidító, tehát van, az alföldi Dunakanyarulat, így hívják ezt a vidéket. Igen. Mit érdemes innen hartai központtal csillagtúraszerűen bejárni? Itt a kikötőnél, vagy itt a sörkertnél látjuk a település címerét.
Igen.
Rajta a Duna, a búza, a nap és a folyó, a szimbólumok, amelyek megjelennek rajta.
Elengedhetetlen része, hogy nyilván az életüknek, az őseinknek, akik állítólag itt ezen a partszakaszon kötöttek ki ilyen hajókkal, és aztán a vízhez ugye nagyon sokáig, több szempontból nagyon sok vízimalom, aztán később a hajózás, nagyon sok hartai hajós, sajnos halálát is lelte háborúban is. Volt itt egy tragikus hajórobbanás, a Bánfi gőzös itt valahol robbant föl, és akkor ugye így nyilván, hát a nap, ami a termeléshez kell, akkor a búza, mint termény, meg hát a Duna a horgonnyal, ez így megmaradt, hát nyilván ez az, ami tényleg befolyásolja. Na most, amit én mondtam önnek, Dunapart fejlesztés, ez ugye erről a területről van szó, itt vettünk meg területet, a hídre vezető rész előtt vettünk meg egy nagyobb területet, mert ez eddig a, úgymond a osztatlan közös, tehát a nagyon sok ember földjén keresztül jöttünk ide be, és akkor kezdtük el fejleszteni, itt volt is már egy vizes blokk, ezt tovább fejlesztettük, itt meleg víz van, most lassan ilyenkor már téliesítünk, ez most már nyilván bezárt, ez egy elég nagy befogadó képességű terasz, ez a söröző, ugye, és ott van mellette a halas, amit mutattam önnek, egy ilyen igazi kis üvegtigris jellegű valami. Elől van egy pici kis játszóterünk, és akkor ugye nyilván a nagyon szép lankás ugye Dunapart, ami tényleg vonza a vidékiket. Nagyon sok vidéki jön egyébként. Érdekes a vendégkörről, és ezért is van, sosem mondjuk azt, hogy nincs valaminek értelme, a vendégkörnek egyre növekvő része vidéki. A vidéki alatt nyilván nem azt gondolom, hogy Bécsből jön ide, vagy Miskolcról jön ide, de bizony a horgászok, mert a horgászoktól tudjuk, hogy Zalaegerszegtől Szegedig rendszeresen járnak ide horgászok, mert annyira szeretik a Dunát, most éppen nincs, de hétvégén biztosan, és látja, ugye van, akinek jó az alacsony Dunapart, mert egész le tud menni az általuk nagyon közkedvelt kőnek oda a végére, és odáig le tud menni autóval, tehát ebből látszik. Annyi szerencsénk van, hogy nyáron, május szezon végéig, augusztus végéig be tudjuk tenni tilalmi szakaszba, onnan a kőtől ide a befolyóig, mert itt a katlagrész is, ha van benne víz, illetve a Dunának ez a szakasz a ívóhelye alaknak. Tehát akkor legalább nem keveredik a horgásza a turizmussal. Itt ez a rész, ez lakókocsikkal, sátrakkal, időnként hétvégeken vagy hosszabb időre ugye telítve van, és amit mondtam önnek, minden egyes ilyen kandeláberünknél van áramvételi lehetőség, ott lát egy nagyobbat is, ott is van egy nagyobb ott a panorámánál, illetve itt a ház falán is lehet a dobozból, tehát több helyen biztosítunk áramot az idei érkezőknek, és hát mondom, ami azért ritkasága, az, hogy meleg vízzel fogadjuk őket, meg ez így együtt ez a komplexum, aki akar, az a picit igényesebb étterem, hogy aki nem, az leül ide a sörözőbe, ha sült halat enni, stb., vagy tesz egy szép sétát befelé, mert innen befelé még részbe Hartai, illetve utána Dunapatai közigazgatási területen van még hozzávetőleg egy 80 ház, hétvégi ház, lakóház.
Egy erdőben van? Ez egy erdős rész, ugye nem megyünk, csak látjuk.
Ez egy erdős rész, így van. Itt is van bent egy nagyon szép kis öböl a Dunába, abban állandóan van víz, az úgynevezett festőből. Innen mondjuk még egy másfél kilométerig aszfaltos út vezet, onnan az erdőbe már csak valamennyire szirád, de ott is még vannak állandó lakosok. Összességében itt bent az erdőben szerintem most vagyunk 15 házban legalább, ahol állandóan lakunk. Aztán nyilván a nyári szezonban akkor meg sokszorozódik.
Az iménti percekben Dollenstein Lászlót, Harta nagyközség polgármesterét hallották. A Dunapartról kellemes sétával juthatunk vissza a központba. Innen indul a közelmúltban átadott német nemzetiségi tanösvény. Hamarosan itt folytatjuk utunkat. Thank you. Október 25-én adták át Hartán hazánk 19. német nemzetiségi tanösvényét. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva feltárul a dunamenti település történelme, hagyományai, hitélete, megcsodálhatjuk díszítő művészetét, a régi házak építészeti sajátosságait, az egyik táblájánál összehasonlíthatjuk a helyi nyelvjárásban használt és az irodalmi német szavak csengését. Gröb Gyuláné, a német nemzetiségi tájház házi asszonya kalauzol.
A kemény föld virága, Harta. Itt talán még a név, a település neve is kapcsolatban van a németséggel?
Igen, vannak ilyen feltételezések, hogy talán a nevét a településünk onnan is kaphatta, hogy idejöttek az őseink, és azt mondták, hogy magyarra lefordítva, hogy itt a föld nagyon kemény, Hart, ugye, németül. Tehát, hogy talán innen kapta a település a nevét, és ugye az 1723-as évben gyakorlatilag a török hódoltságot követő időszakot élték. Ez a terület Rádai Pál földesúrnak a birtoka volt, ugye ő nem életvitelszerűen ért ezen a területen, de nyilván volt egy intéző vagy valaki, aki ugye az ide érkezett Hessenből, Pfalzból, Baden-Württembergi területről, elzsász-lotaringiai területekről ide érkezett őseinkkel a kapcsolatot felvette. Gróf úr maga is egyébként azt tudjuk, hogy protestáns vallású volt, mert itt már tudomást szerezhetünk arról, hogy a mi őseink protestáns vallásúak voltak, nagyobbra hányaduk evangélikus, kisebb hányad református. Azzal próbálta őket motiválni, hogy egy ház helyet és egy bizonyos szántóterületet adományozott a részükre. 300 év távlatából ugye nyilván arra kell és arra tudunk és lehet gondolnunk, hogy ezek az emberek képesek voltak ezeknek a mindenféle fajta kihívásoknak azzal a szorgalommal, azzal az alázattal, azzal a reménnyel és hittel megfelelni és ezekkel megbirkózni a nehézségekkel ebbe a formába, amilyenben most jelen pillanatban a településünk van, tehát ilyen élhetővé tették az előző generációk ugye ezt a települést.
Ha kijövünk ide a tábla elé, itt van egy nagyon érdekes járda, vezetéknevek vannak felsorolva, egy fémlemezbe belevésve ezek az itt élt családok nevei visszakutatott formában?
Ugye a rádai levéltárban és a rádai szerződéseken látható és olvasható azoknak az ide érkezett első családoknak a nevei, akik ugye aztán a későbbiekben letelepültek, és még napjainkban is nagyon sokan ilyen vezetéknév alatt élik a napjaikat. Ezekkel a nevekkel alulról megvilágítva szánt a település emléket állítani ezeknek a családoknak, amit ugye 2023-ban avattunk itt a 300 éves betelepülés okán.
Tehát ez egy liget, egy sétány, igen, és ugye itt van, igen, az első, igen, állomása is a német tanösvénynek. Oldalt levendulák virágoznak, még most is van egy-kettő, bár már novembert írunk. Innen haladunk a következő állomás felé.
7 állomásra terveztük, és mind a 7 állomás meg is valósult. Tulajdonképpen, hogyha egy látogató ezt a tanösvényt végigjárja, átfogó képet kaphat az őseink, a németajkú őseink betelepülésétől, egészen gyakorlatilag azt mondhatom, hogy napjainkig.
Közben megérkeztünk a következőhöz. Munka, hit és kitartás, így épül Harta. Mivel foglalkoztak itt az emberek egykor?
A területi adottságból fakadóan a földművelés volt a legfontosabb tényező, és a legkézenfekvőbb. Ezen belül is valamikor régen ugye a kendertermesztés többek között egy nagyon fontos szerepet játszott. Ugye eleven a zönellátásban is ugye része volt ennek a dolognak, mert hogy a kendert elvetették, aztán ugye bizonyos eszközökkel és folyamat során feldolgozták, és abból különböző textíliákat készítettek. Tehát az életük során, amire szükségük volt textil formájában, azt tudták belőle megcsinálni, illetve ugyanígy azért a len is, mint olyan, tehát az is szerepet játszott, és azt is termelték. És hát ugye nyilván a gabonákat, tehát állattartás is volt, minden családban volt jellemzően állat, tehát állatok, tehát baromfi is, sertés is, sőt kérődző, tehát tehén is. Minden családban volt többnyire akkor a szőlőterület, ami a családnak a szükségletéhez nélkülözhetetlen volt. A méhészet, mint olyan, nem játszott szerepet a hartai családok életében. Nagyon sok férfi ember dolgozott hajógyárakban és hajózási társaságoknál. Kazánfűtőként is, illetve matrózként, vagy tehát különböző szolgálatokat láttak el. Voltak ugye szakemberek, volt itt cipész, volt itt kádár, kovács, takács, tehát minden szakmából éltek itt emberek, és ők nyilván azzal próbálták a családjuk részére a betevőt előteremteni.
Mellettünk pedig az evangélikus templom, amelynek az imént a harangját hallottuk. Itt is van egy tábla. Ez pedig egy színező, amire ráteszik a lapot, és átsatírozza, nem is színező, satírozó. És hát most így lap nélkül úgy érzékelem, hogy talán a három templomnak a sziluettje lehet alatta?
Igen, igen, igen. A három templomnak a sziluettje szerintem ez jelképe a településünknek. Nagyon sok helyen találkozhatnak vele. Hozzám ez a legközelebb ez a tábla, ami ugye az összetartozást, a köteléket jelképezi, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt a településnek az életében, mert az őseink evangélikus, református és a későbbiekben ide került katolikus vallásúak összessége. Gyakorlatilag a hit, mint olyan, a remény, a szeretet, a tisztelet és az alázat nagyon fontos alapja az életünknek, én azt gondolom, és szerepet játszik, kell, hogy játszon a mindennapjainkban, és ezt tovább kell adjuk a fiatalok és a gyerekek felé is, hogy próbálják meg az életüket ez alapján élni. És hát ugye ezen a táblán az látható, hogy ez az evangélikus templom tulajdonképpen a legrégebbi épülete a településünknek. Milyen szerepet játszottak a vallások gyakorlatilag a település életében.
A hartai német nemzetiségi tanösvény útvonalán Gröb Gyulánéval sétálunk. A tanösvény tábláit interaktív elemekkel, játékokkal, gyakorlati feladatokkal egészítették ki. A templom melletti satírozó pont is ilyen volt. De találunk forgatható kockákat, kirakókat, szókereső és fogalompárosító játékokat is.
Van ugye a magához a tanösvényhez egy kísérőfüzet. Van egy magyar kísérőfüzet, és van egy német nyelvű kísérőfüzet. Abban is vannak feladatok is, amit meg lehet oldani. Van például egy olyan része a tanösvénynek, ahol bizonyos betűkkel, ha összeraknak a kísérőfüzetbe az ide látogatók, akkor kijön egy régi hartai köszönés. Vannak QR kódok, plusz információkhoz juthat. Ilyen például a bodzalekvár főzés, ami ugye nálunk valamikor egy hagyomány volt.
Következő állomásunk a Hartai utcák és házak szíve és szelleme. Ahogy ebben az utcában sétál az ember, ugye nagyon sok olyan házat látunk, melynek az utcára néző fala citromsárga téglákból van felrakva, különböző díszítésekkel egységes képet adva.
Régen is voltak módosabbak és szegényebbek, és gyakorlatilag aki nem engedhette meg magának, azoknál volt többnyire úgymondom a nádfedél és a messzelt homlokzat, illetve hát maga aztán a folyosó is, de benne a helységeknek a külseje is ugye fehérre volt messzelve. De ugye voltak olyan módosabbak, akik megengedhették maguknak, hogy ilyen úgynevezett pillértéglákkal borították a homlokzatot, vagy bizonyos felületeket a házaikon, és hát gyakorlatilag ezt tudjuk érzékelni most, hogyha végigmegyünk a településen, és még láthatunk ilyen régebbi építésű házakat. Hát olyan nagyon már ilyen fehéren messzelt homlokzatú ház sokat nem találunk. Egy-kettő akad még, ugye többek között igen a kiállító hely az, ami ilyen 1800-as évek közepén épült, és hát igyekeztek és igyekezünk napjainkban is azt a fajta stílust megőrizni és meghagyni, ameddig lehet. Vannak azért ezek a pillértéglás felületű házak, amelyek ugye állagukat tekintve tovább tudnak megmaradni abban az enteriőrben. Ez azt tükrözi, hogy abban a házban valószínűleg valamelyest ugye módosabb család élhetett.
Átmegyünk az út túloldalára, mert a református templom kertjében látom a következő állomást. Megvárjuk, még elmegy az autó. Nagyon szép kis templomkert, itt pedig már messziről látszik a Rádai Pál emléktábla, és itt van ez a bizonyos forgatós kirakó. A színek, a formák, a díszítő művészet, amelyről majd bővebben a tájházban is beszélgetünk, de akkor most álljunk meg ennél a pontnál. Ez az ötödik állomás itt.
A településünknek egy nagyon-nagyon egyedi és nagyon jellegzetes hagyomány még, amit ugye örököltünk az őseinktől. Ugyanez nem tekint vissza 300 évre, ha szabad így fogalmazni ezzel a szóval, hogy csak körülbelül 200 évre. Ez pedig a hartai bútorfestés, ez a fajta kézműves tevékenység 1800-as évek elejére datálható. Tehát ugye megvan az a sajátossága, ami gyakorlatilag itt a táblán is megjelenik, hogy ugye a hartai festett bútorokon vannak bizonyos kazetták. És a kazettákat az jellemzi, hogy van egy kosár vagy egy kehely, amiből kiindul egy, ki hogy hívja, virágcsokor vagy életfa, és ami nagyon a jellegzetessége és az egyedisége, az a sok-sok-sok-sok apró vonalacska, és megvannak a hartai sajátos motívumok, amik jellemzik a festett bútorokat, és ugye ennél a táblánál van egy ilyen forgatható kis interaktív rész, ahol is bizonyos motívumok vannak rajta, és a másik oldalán pedig rá van írva, ugye magyarul, rá van írva hartai nyelvjárásban, és rá van írva németül, hogy vannak a motívumnak mi is a neve. Igen, az egy tulipán, de azért vannak itt olyan motívumok, amit nem biztos, hogy a látogató számára olyan egyértelmű lenne, de rajta van, hogy mondjuk hartai rózsa, vagy éppen amit jelez ez a motívum, és hát ugye a táblán pedig a bútorfestésnek a múltjáról olvashat a látogató. Jelen pillanatban három hartai bútorfestőnk él a településen, és hát ugye ők is igyekeznek tulajdonképpen tovább is adni ezt a fajta tudást, ezáltal megőrizni, ameddig csak lehet.
Ennél a táblánál olvashatjuk és hasonlíthatjuk össze a hartai nyelvjárásban és az irodalmi németben használt kifejezéseket, szavakat. Mennyire él még a hartai nyelvjárás, most mondjuk így a hartai német nyelv?
Hát ugye ez is kellene fogalmaznunk, hogy egy anyanyelv. Na most ugye, hogyha egy kicsi gyerek nem ebben növekedik, akkor nyilván nem fogja tudni ezt a nyelvet. Ugye az irodalmi németet azt meg lehet tanulni, de azért ezt a nyelvet már úgy mondom, hogy nagyobb korban nem biztos, hogy meg lehet tanulni. Az idősebbeink között természetes, hogy van még, aki beszéli. A közép korosztályban én azt gondolom, hogy rengetegen megértik, de nem beszéli. Tehát Rajnai Frank egyébként a mi nyelvjárásunk, és ugye vannak szavaink, ami úgy mondom, hogy nagyon hasonlít az irodalmi némethez, de mondjuk egy-egy hangzó az, amit kicsit máshogyan kell kimondani, de van nagyon sok szavunk, ami teljesen más, mint mondjuk az irodalmi németben. Itt a motivumok között is van, igen, ugye a sima tulipán például, hogy einfache Tulpe, és ugye mi úgy mondjuk, hogy oifach tulipón. De van nagyon sok olyan szavunk, ami teljesen eltér, tehát most itt nem a, éppen a festés, de máshonnan tudnám mondani, hogy ugye például irodalmi németből valakire azt mondják, hogy jemand, mi azt mondjuk, hogy épr. Vagy a csészére azt mondják, hogy dithasse, mi azt mondjuk, hogy hevötje. Vagy azt mondják, hogy kukuruc, vagy májsz, mi azt mondjuk, hogy vélcskon. És még sorolhatnék, vagy tehát az élesztő, hogy dihéfe, mondjuk irodalmi németből. Én azt mondom, hogy pircajk.
Otthon ezt még használja? Tehát ilyen kisebb közösségekben használják még?
Hát most úgy mondom, hogy nyilván vannak, akik otthon beszélik, és azért mondom, idősebbek talán, ha összejönnek. A gyerekkoromban ez még úgy zajlott, hogy az ember ment az utcán, és akkor egyik kiabált a másiknak, hogy nem tudom én, Vastim Krám, például ugye a bolt is, hogy Geschäft németül nálunk az Krám. És akkor a másik mondta, hogy jaj, jetzt kell, hám, most megyek haza. De most már ilyen nincs, sőt, mi szoktunk a férjemmel otthon szoktunk beszélni, és én 2017-ben elkezdtem a Hartai szótárt írogatni. Ugye itt igekötős szavakkal is a mi esetünkben sokszor egészen más, hogy van, mint irodalmi németben. Olyan 12 ezer szó körül tartok most. De nem tudom a magyarázatban megmagyarázni azt, hogy ő azt hogy értse ki. Tehát hangos szótárban kellene gondolkodnunk, ami ugye, ha érdekel valakit, akkor azért hallja. Tehát ezt ahhoz hallani kell, hogy valaki ezt helyesen, hitelesen, én nekem ez a hiteles szó, ez a, bocsánat, a mániám, tehát úgy a bútorfestés okán, úgy a nyelvjárásunk okán, a viselet hordása során, tehát hogy az hitelesen legyen azon a táncoson, és ne itt lógjon meg ott, mert azt nem úgy hordták, és azt szoktam mondani, bocsánat, hogy megcsúfolás a településünknek, a hagyományainknak, és a múltban élő embereknek, akiktől mi ezt örököltük, és erre nekünk nagyon figyelni kell, mert ez így tisztességes velük szembe is.
Ennél a táblánál a hartai népviseletet ismerhetjük meg, annak a képi, illetve leírt formáját, és mellette egy lapozgatható könyv is van, amelyben régi hartai családokat fotóztak, vagy csoportokat, esküvői kép, egyéb csoportképek, és láthatjuk azt a viseletet, amit egykor hordtak.
Ez egy fekete-fehér fotó. De a tájházban bent, ugye ott kézzelfoghatóak a viseleti darabok, hogy így mondjam. És tulajdonképpen ugye a mi viseletünknek az alapszíne az a fekete. Tehát fekete alapú az egész viselet, úgy a felső ruházat, mint a szoknya és a kötényrész, És azon aztán igen, itt-ott megjelenik bizonyos kis színvilág, de még a vákendő is, annak az alapja is vagy fekete, vagy teljesen sötét, és azon minimális valamilyen színvilág megjelenik. A fejdíszek azok, amik ugye van piros, kék és fekete, pirosat viselhette az, akinek még nem volt gyermeke, és amikor ugye megszületett a gyermekük, akkor kék szín dominált a viseletekben, az asszonyi viseletekben, de hogyha egy fiatalasszonynak a családjában haláleset történt, akkor kötelessége volt talpig fekete ruhát ölteni, és nagyon sok esetben, hogyha egy asszonynak a férje vagy a gyermeke elhunyt, attól kezdve már nem viselt színes ruhát, tulajdonképpen csak fekete ruhában élte az életét egészen addig, amíg a szemét le nem hunyta.
Ugye haladunk a következő állomás irányába, és ez volt valamikor a közkút a településen?
Igen, ez volt a közkút, és ebből ártézi víz folyt, ami ugye egy bizonyos vegyhatású volt, és hát itt adtak lovakat, itt egy hatalmas medence volt valamikor, illetve kannákkal, egyebekkel tudtunk idejönni, és tudtunk vizet vinni, mert ugye amikor én még gyerek voltam, nálunk is otthon gémes kút volt.
Hartának van saját kútja, olyan kútja, hogy palackozzák is az ivóvizet mind a mai napig.
Kettő is van ilyen. Két vállalkozás furatott mély kutakat, és bevizsgálták ugye ezeket a vizeket, és gyakorlatilag palackozzák. Tehát van választék ásványvizekből.
Ez pedig egy napóra, egy földre helyezett napóra. Délután egy óra, igen. Mellettünk az iskola. Ez az utolsó állomás, ez a hetedik, szintén kétoldalas, egyik oldala magyar-német, ez pedig az újraformálódó közösség együtt egymásért.
A katolikus lélekszám akkor növekedett meg jobban, amikor ugye a szlovákiai magyarok lakta területekről áttelepítettek ide lakosságot, és hát ugye azért... Tudjuk, hogy eleinte azért voltak nézeteltérések, és nyilván nem volt egyik népcsoport számára sem egyszerű elszakadnia az otthonától, illetve nyilván a helyieknek az az érzés, hogy valaki felépített egy bizonyos egzisztenciát, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy fogjon egy x kilogrammos csomagot, állítson össze, és hagyja el az otthonát, ott hagyva bútort, ezt, azt, tehát bizonyos dolgokat, magát, az épületet is. Nem volt ez a számukra egyszerű, de ugye abban az időszakban a településnek a bizonyos pontjain rendeztek például bálakat. És ugye a fiatalok elmentek ezekbe a bálokba, úgy az itt élő még német ajkú fiatal emberek, vagy éppen hölgyek, és ugyanígy a betelepítettek is, elkezdtek azért a fiatalok, nyilván igényük volt akkor is erre, és az érzelmeknek gátat szabni nem lehetett, és nem lehet, és nyilván, hogy kialakultak kapcsolatok, ebből aztán házasságok is születtek, és gyakorlatilag én mindig el szoktam mondani, hogy nagyon sokat köszönhetünk ennek az ide telepített népcsoportnak, mert ők azért ezt a zárt csoportot, mert ugye a hartai németség azért nagyon-nagyon zárt népcsoport volt, fölvették azt a fajta ritmust, és elfogadták azt a életvitelt mindenféle fajta tekintetben, amit itt a helyiek, és ahogyan a helyiek éltek, és gyakorlatilag a betelepült emberekkel együtt épült és szépült ez a település, és ők is ugyanígy sajátjuknak érezték és érzik napjainkban is, attól függetlenül, hogy mi mondjuk magunkat őslakosságnak, és ők érkeztek ide. Mi köszönettel tartozunk nekik azért, hogy ők képesek voltak beilleszkedni, elfogadni bennünket, és velünk együtt építeni a jövőt.
A hartai német nemzetiségi tanösvényt Gröb Gyuláné, a tájház házi asszonya mutatta be. A tájházról, a felvidéki tájszobáról és a környék védett természeti értékeiről, az alföldi szikes puszták világáról a jövő hét hétfői házunk táján van lesz majd szó bővebben. A Duna közelsége ma is meghatározó szerepet tölt be Harta életében, kirándulás, vízi és vízparti szabadidős tevékenységek tekintetében. A község adottságairól, közkedvelt programokról és a vendégfogadásban nélkülözhetetlen térségi szemlélet gyakorlatáról is kérdezem Dollenstein Lászlót, Harta nagyközség polgármesterét.
Nagyon fontos ugye a kerékpáros turizmus, az előbb említettem, hogy ugye az Euróvelo 6 annak egy oldalága lejön, ami úgynevezett nyári gátunkra, tehát egy pár kilométer hosszan itt Soltól Dunapatai egész pontosan szűk 10 kilométeren keresztül közvetlenül a nagyon jó árnyékot adó fák, Dunaparti, Dunamenti erdők árnyékában lehet kerékpározni. Ha már szóba hoztam, egészen a Szelidi tóig, ami tőlünk 10 kilométerre van, és hát nyilván országosan ismert, kedvelt Dunapatajhoz tartozik, kedvelt kirándulóhely, szórakozóhely. Érdekességként annyit, hogy sokan szeretnek úgy pihenni a Szelidi tónál, ahol azért nagy a zsivaj, sok az ember, hogy Hartán foglalnak szállást, és innen járnak el.
A községben vannak szálláshelyek, részben a falusi turizmus keretein belül magánházaknál, de az önkormányzat által működtetett zarándokszállás is kedvelt pihenőhelyé vált.
A zarándokszállás az ugye Esztergom Mária Gyügy, Magyar Zarándokút, és ugye hát ezt adta magát, mert itt az 51-es vonalán jön nagyjából, és nekünk az volt a szerencsénk, hogy olyan helyen van ez, ahol igazából most volt már egy épület, és a meglévő épületet átalakítva, kibővítve, egy nagyon-nagyon szép épület lett, 14-be lett egyébként átadva. Zarándok szállás jellegénél fogva nyilván olyan is, tehát emeltes ágyak, stb. De mivel ott van két sportpálya, meg egy műfüves pálya közelébe, és 150 méterre van a Dunapart, és ott van 50 méterre a kerékpárút, ahonnan mondtam, el lehet jutni szeretne. Én szerintem egy rendkívül jó hely. Nagyon örülök neki, hogy kezdik igénybe venni fiatal csapatok, akár csak egy hétvégére, vagy ami újabban szokás itt, nálunk ez Hartán nem volt ennyire, az úgynevezett családi találkozók, szokás unokatestvér találkozónak nevezni, amikor összejön 40-60 ember, és kihasználva a sportpálya adottságát, ott fociznak egy jót, gyerekek, öregek, mindenki, aztán néhányan itt alszanak, ugye nyilván, akiknek távolabb van az otthon. Ez is egy jó kezdeményezés, tehát erre nagyon alkalmas.
Milyen eseményei vannak a településnek? Milyen rendezvények, amelyek akár távolabbról is vonzhatnak ide látogatókat?
Igyekszünk a jeles eseményeinket, közel múlva voltunk, ugye 300 évesek, fiatal település vagyunk, úgymond 23-ban volt egy nagyszabású rendezvényünk, ahol az elszármazottak, külföldi partnertelepülések is itt voltak, de ilyen nagyszabású rendezvényt nem tudunk minden évben tartani. Egyébként, ha nagyszabású tudunk, az a pünkösdhöz, miután ugye a település protestáns, tehát különösen evangélikusok vagyunk, és nálunk a pünkösd a nagy ünnep, tehát ahhoz szoktuk csoportosítani. Ezen túl hát a Dunához kapcsolódóan van egy, ez országosan ismert, a legnagyobb létszám, ami volt, az őrült hajók verseny, szó szerint őrült hajókról van szó, mindenféle saját eszkábálású gyártás. Van, amelyik éppen a hartai szalámit formázza meg, vagy nem tudom, hogy autót formáz meg, vagy bármit, és akkor mindenféle érdekes dolgok, akár női fehérneműk képezik a vitorlát, vagy valami ilyesmi, tehát valami bolondos dolog, beöltözve rajta az emberek, vagy egy püfögő kis gőzkályha a közepén, tehát szó szerint őrült hajók, és ez volt olyan, amikor 3000 embert is vonzott a Dunapartunkra, 20 körüli csapat szokott általában lenni, és ez egy verseny is, nyilván nem vérre menő, ügyességi játékok is vannak benne ezekkel a nehézkes hajókkal, mert itt nem a gyorsaság a feltétlenül lényeg, hanem a küllem, egy kis vidámság, bohockodás is legyen benne, de ügyességi verseny is van, és ezt mindezt a partról nézik végig az emberek, ahol persze nyilván ehhez kapcsolódom rengeteg gyerekprogram, egyéb programok a felnőtteknek, a étel, ital ugye ilyenkor elmaradhatatlan, ezek a jellegű dolgok mind kapcsolódnak hozzá. Tehát ezt mondhatom talán, ezt egyébként a Hartáért Egyesület, nyilván sok mindenki segítségével, mi is önkormányzat is próbálunk erőnk közmérten ebbe segíteni, de nagyon örülünk, hogy egy fiatal csapat kitartó most már évek óta ezt lelkesen, néha, hogyha egy kicsit kell, akkor nyilván buzdítás, segítség máshonnan, amikor egy kicsit megtörik a lendület, ilyen előfordul, de csinálják, örülünk neki.
A hartai halfőző versenyt nyáron a Dunaparton, a januári kolbásztöltő versenyt a művelődési házban és annak udvarán tartják.
Ennek is most már van egy fix időpontja évek óta, minden év január 3. hétvégéje. baráti társaságok, családok, vannak benne pici gyerekek is, és Szegedtől, Budapestig, Kecskeméten keresztül több helyről jönnek. Ez kifejezetten nem helybe vágott disznóból készül frissen a kolbász, hanem vásárolt húsból, de igyekszünk a télhez, a disznóvágás hangulatához, bármilyen hideg is van, bár sajnos a hideg és a hó is hiányzik a mostani telekből. Ezt kint tartjuk szabadba, úgyhogy a művelődési házunkban bent vannak programok, helyi hagyományőrző egyesület tánccsoportjai, vidéki fellépők, nóta kedvelő csapatok, ilyesmik, és kint pedig az udvaron nagy-nagy hangulattal szokott folyni a verseny.
Mi jellemző a hartai kolbászra?
Hadd idézzem az egyik mágusát ennek a kolbásznak, Kajber Henrikről van szó, idősebb Kajber Henrikről, ő mindig azt mondta, hogy tényleg ebben van valami, hogy az a titka, hogy nincs titka. Tehát mi egyszerűen éltük az életünket, hogyha 7 napból, 6 napon keresztül a krumplit különböző változatban elkészítve meg tudtuk enni, és ezt tényleg elmondom, gyerekkoromban is, még velem is ez előfordult, akkor nyilván hihető, hogy a kolbászunk is olyan, hogy só, paprika és fokhagyma. És akkor ennyi.
És a hús.
Hát nyilvánvalóan a hús. Hogy alakult ki a hartai kolbász termelőszövetkezetek világához kapcsolódik, egyszerűen a sertéstelepeken nyilván képződik olyan állat, amit törött lába vagy bármi miatt nem lehet a nagyüzemi vágóidra vinni, ezért itt ez fel lett dolgozva, és az a szerencséje volt Hartának, hogy akkor a nagy nevű, de még ma is van neve akár a kispesti Kossuth téri piacnak, tehát volt 2-3 standja a helyi termelőszövetkezeteknek, és azok a mai napig, ha már nem is abban a formában, de megvannak, és hogy várják, hogy mikor viszik a hartai kolbászt. Tehát ez így alakult ki a 60-as évek elején valamikor, és nyilván ezt illet megtisztelnünk egy ilyen rendezvény. Tehát tényleg nincs benne semmi olyan. Nyilvánvalóan a paprika, füstölés, de hát ezt azért, hogy mindenkit ugye a hideg füst, stb.
A turizmusban, főleg a kisebb települések vonatkozásában kiemelten fontos a térségi szemlélet megvalósítása. A környező településekkel való együttgondolkodás, cselekvés, a kínálati és élmény elemek összekapcsolt bemutathatósága.
Nekem nem csak Harta a szívem csücske, ugye én ide is születtem, de én azért próbálok térségi szemléletbe gondolkodni. Én annak lennék a híve, hogyha nekünk van egy kitörési pontunk, hogy Dunapart, ez egy magába kevés. Mert ugye ezzel nem tudunk 2 hétig valakit itt tartani. Én ezért mindig térségi szemléletbe gondolkodok, sose tudom irigyelni Dunapartajtól azt, hogy szelídre extra pénzt kap, mert egy térséget szolgál ki vele, mert abból nekünk is lehet előnyünk, ahogy említettem is, ugye. Illetve ugyanígy vagyok Solt irányába, Révbérpusztáról, lehet, hogy hallottak a hallgatók, vagy akár Kalimajor, ami sajnos ott sínlődik, az egy gyönyörű kastély volt valamikor a megye tulajdonában, most talán nemzeti vagyonkezelő, nem tudom pontosan kinél van. Tehát én valahogy így gondolkodok, hogyha így tudnánk összerakni, hogy Révbérpuszta a lovasprogrammal, Kalimajor szintén a Duna partjával, onnan egy jó kis kerékpárúttal vagy lovaskocsikázással eljönni Hartára, innen lekerékpározni Szelidre, ez már igen. Tehát ez együtt ki tud, ez azt mondom én most, lehet, hogy megmosolyognak többen, hogy ez fölérhet egy horvátországi nyaralással. Ennek is van egy óriási feeling, ennek a háromnak így együtt. Legyünk őszinték, hogy egymagában, hosszabb időre, főleg rendszeresen visszatérve, teljesen mindegy, hogy Szelidet mondok, vagy Dunapartot mondok, az lehet, hogy unalmassá válik, de így, hát ez nyilvánvalóan együtt gondolkodás, együtt dolgozás kell, és akkor lehet. És akkor jönnének azok, hogyha van egy ilyen vonzáskör, vagy vonzása az egész térségnek, persze nyilván beleértve még a kékesítő, ahol egyébként nagyon magas szinten van a horgászat, hát versenyek, stb. Ilyenek vannak, tehát ez is vonza, és akkor jönnek erre rakódó kisebb dolgok, amikor tényleg azok az emberek jönnek, akiket a falunak minden egyes pontja, a templomtól a temetőig, és akkor erre jönnek azok a dolgok, amiről ugye beszéltünk, hogy kezdjem a legfrissebbel, hogy van egy 7 állomásból összeállított tanúsvényünk, most a tájház, a templomok, a felvidéki ház, a rendezvényeink, amiket felsoroltam, és akkor ehhez jöhetnek a továbblépések, hogy nagyobbá tenni a már említett kolbásztöltőversenyt, meg megérdemli a hartai kolbász és a hartai Dunapartot. Ez kell hozzá, ehhez kell az, hogy nyilván legyenek központi források, ez egy település önmagába kevés, kell az általam előbb említett, szerintem nagyon kell térségi szemlélet, én azt gondolom, hogy itt megvan, említhetném, ha megtehetem, még gyorsan megemlítem a versenyképes járások történetét, ahol én azt gondolom, hogy lehet, hogy a járásban ezt is vannak, akik rossz szemmel nézték, mi 6-an ebből Solt, Harta, Dunapata, ugye itt vagyunk közvetlenül, de Dunaszentbenedek és Géderlak kicsit odébb, de szintén Dunapart, Dunatetétlen. Mi hatan külön konzorciumot alakítva turisztikára tesszük a versenyképes járások, mert úgy látjuk, hogy ebben van kitörési pontunk. Tényleg próbálunk versenyképesek lenni, és mi ezt a turizmusra, a Dunapartunkra, ugyanúgy, ahogy a többi település, illetve a Dunapataj szeléd. Tehát én így gondolom, hogy ha így több település így fog össze, és ezek nem olyan távolságok, amit nem lehetne akár kerékpárral, de autóval már teljesen könnyedén, vagy egy rövidebbet akár gyalogosan is megtenni. Tehát ez a lényeg, hogy ez sokan kellünk, hogy egy ilyen pici település, még ha vannak is értékei, ebből ki tudjon törni. És én ezt így látom, ameddig én ezt még csinálom itt erről a helyről, testülettel együtt, én ebben a szemlélet mentén próbálok ténykedni.
Az iménti percekben Dollenstein Lászlót, Harta nagyközség polgármesterét hallották. Jövő héten hétfőn a házunk tájánban szintén hartai témákkal várom majd Önöket. Műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.